Először alkalmazták Magyarországon a gerincendoszkópia egy speciális változatát az Semmelweis Egyetem neurointervenciás klinikájának. Aki a vonalban itt van velem, professzor dr. Bancsarovszky Péter, a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika egyetemi tanára, az idegsebészeti tanszék vezetője, akit üdvözlök szeretettel. Hello!
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Első körben beszéljük át, hogy miből állt ez a műtét, miért volt ez speciális, és utána szeretnék kitérni arra, hogy kiknél lehet és kiknél tilos alkalmazni ezt a speciális eljárást.
Tehát maga a gerincendoszkópia egy speciális sebészi szövetkímélő technika, aminek általában ugye az a jellemzője, hogy egy kis nyíláson keresztül egy kamerát vezetünk be arra a célterületre, amit szeretnénk megoperálni, és vagy a kamerához csatolt rendszeren keresztül vezetünk be speciális műszereket, vagy egy másik nyíláson keresztül juttatunk be manipulációra alkalmas eszközöket.
Mitől volt ez a jelenlegi, amiről most beszélünk, speciális? Mert ugye ez nem egy új technológia, maga gerincendoszkópia.
A gerincendoszkópia egy gyűjtőfogalom, számos technológiát foglal magában. Itt a jelen technológiának az a specialitása, hogy egy olyan egycsatornás rendszert használtunk, és egy olyan speciális irányból közelítettük meg a gerincet, mely általában ritkábban alkalmazott. Tehát nevezetesen a gerinc oldal irányából körülbelül a középvonaltól egy olyan 20 cm távolságra történik a behatolás, ahonnan ezen az endoszkópon keresztül elérjük az ideggyök csatornát, az ideggyök csatornán keresztül tudjuk az ideget felszabadítani úgy, hogy közben mindazokat a képleteket, amelyek nyomást fejtenek rá ki, például beboltosuló csont, csőr, lágyrészképletek, szalag, porckorongsérv, el tudjuk távolítani az eszköz használatával.
Milyen tüneteknél, illetve milyen betegségnél alkalmazandó ez az eljárás? Szóval aztán persze érdekelnek a tünetek is, de kiknél szükségszerű ezt a műtétet elvégezni?
Tehát maga a gerincendoszkópia általában a gerinc porckorong sérvesedésében, gerinccsatorna szűkületében, illetve csigolya csúszás bizonyos eseteiben alkalmazható módszer.
Mely korosztályt érinti leginkább ez, amit most említett?
Ugye azt lehet mondani, hogy általában a középkorúaknak körülbelül 5-10%-ára jellemző a porckorongsérv megbetegedés, idősebb korban inkább a gerinccsatorna szűkület tünettana kerül előtérbe, de az is jellemző, hogy a populációnak akár mintegy 30%-a is szenvedhet a gerincfájdalmaktól.
Ez korosztálytól független?
A gerincfájdalom korosztálytól független, de inkább ugye az életkor előre haladtával válik egyre jellemzőbbé.
Tehát ez inkább a kopáshoz köthető?
Így van. Tehát ezek degeneratív megbetegedések az esetek nagy részében, amelyek az elhasználódás, illetve kopás következtében jönnek létre.
Ha már a degeneratív betegségnél járunk, ezeket teljesen esélytelen elkerülni?
Nem esélytelen elkerülni, sőt, talán azt lehet mondani, hogy az esetek nagy részében nem szükséges a műtéti beavatkozás, tehát amennyiben nincsenek olyan idegrendszeri tünetek, amelyek bénulás veszéllyel, vagy egyéb sürgető panaszokkal járnak, vagy tünetekkel járnak, azokban mindenképpen a konzervatív kezelést részesítjük előnyben.
Azt említette, hogy a populáció 30%-át érinti. Ez mit jelent? A populáció hány százalékát kell akár műtéti beavatkozással segíteni?
Becslések szerint Magyarországon évente körülbelül egy 3500-4000 műtét történhet ágyéki porckorongsérv miatt. Valószínűleg ugye ezt a számot növeli a gerinccsatorna szűkület, csigolyacsúszás és egyéb más degeneratív korfolyamatok miatti műtétek száma.
Mik a kockázatai ennek a műtétnek?
Mint általában minden sebészi beavatkozásnak vannak kockázatai, ilyen például sebfertőzés, idegrendszeri károsodás kialakulásának a valószínűsége, agyburoksérülés, de általánosságban elmondható, hogy ezeknek a kockázatoknak az összessége ugye rendkívül alacsony számú, tehát nem éri el a 3%-ot.
Agyburok sérülést említett?
Igen, ez is előfordulhat.
Ez hogyan fordulhat
elő? Hát itt ugye, ez egy terminológiai kérdés, nyilván az agyat körülvevő burok folytatódik ugye a gerince velőt körülvevő burokba, tehát gerincburoknak is hívhatjuk.
Aha. Azt említette még adáson kívül, hogy 2019-ben végezték az első gerincendoszkópiával végrehajtott műtétet. Mesél nekünk erről, hogy ez miért volt forradalmi, és mivel lehetett pozitívabb eredményt elérni az előtte alkalmazott eljáráshoz képest?
2019-ben mi az úgynevezett két csatornás endoszkópiát vezettük be, mely Dél-Koreából ered. A két csatornás endoszkópia ugye azért forradalmibb eljárás a mi meglátásunk szerint, mert két nyíláson keresztül történik a műtéti terület megközelítése, és ez a sebésznek szabadabb lehetőséget biztosít, tehát nagyobb lehetőséget biztosít, hogy a kórfolyamatoknak egy szélesebb skáláját meg tudja operálni. Ugye ebből következik az is, hogy az úgynevezett uniportális, vagy egy csatornán keresztüli műtéti beavatkozásnál, ugye bizonyos szemszögből a sebészi manipuláció tere korlátozottabb, tulajdonképpen a műtéti terület kevésbé látható át jól, illetve azok a speciális eszközök, amelyeken ezeken a kis munkacsatornákon átvezethetőek be, kevesebb lehetőséget adnak a tevékenységre. Tehát a két csatornás technológiánál ugye nagyobb a lehetőség, tehát többféle problémát lehet jól kezelni. És ugye ebből fakad maga az endoszkópia ugye elve is, hogy ugye szükséges egy csatornán keresztül ugye magának a kamerának a bejuttatása, ami alapján látni tudunk, tehát vizualizálni a műtéti területet, illetve kell még csatorna, amin az eszközöket tudjuk bevezetni, és ugye a két csatornán keresztül ez egy másik nyílás. Uh-huh. Ugye az egy csatornánál meg ugyanazon az eszközön keresztül kerül bevezetésre, ahol a kamera is van.
Még egy kérdés ugyanide, a gerincendoszkópia műtét után milyen terápiák javasoltak, illetve gyógyszeres terápia az itt is felmerül-e, vagy ezek kifejezetten gyógytornával összeköthető terápiák?
Hát az endoszkópiának mi úgy látjuk, hogy az egyik legfőbb előnye, ugye, hogy szövetkímélő technológiát alkalmaz, és kis vágást kell ejteni ahhoz, hogy magát a műtétet létre tudjuk hozni, illetve az izomleválasztás is kisebb. Ez azt fogja jelenteni a beteg számára, hogy gyorsabb a felépülése, a műtét utáni fájdalma is kevesebb, rövidebb a kórházi tartózkodása, tehát hamarabb haza tud jutni, és kozmetikailag is jobb eredményt tudunk elérni. De természetesen ettől függetlenül itt is van egy sebzés, tehát a beteg igényelhet fájdalomcsillapító kezelést a műtét utáni időszakban, és maga a kopásos gerinc megbetegedés, ugye ami miatt a probléma kialakult, az további kezelést igényel, tehát a gerincnek ugye a bizonyos fokú kímélete, a gerincnek a gyógytornája, az továbbra is fontos lesz a páciens életében.
Van még egy dolog, ami eszembe jutott, ugye nagyon sok betegségnél mondják el orvosok azt, hogy a kései észlelés miatt a beavatkozás az majd, hogy nem késő. Például, amit említettünk, ugye a porckorong sérv esetében, itt mi elmondható? Egy éven belül orvoshoz fordulnak a tünetek megjelenésekor, vagy sokkal korábban, vagy sokkal később. Mi a jellemző?
Ez változatos képet mutat. Én azt gondolom, hogy a túl késő az ott merülhet általában föl, ha már kialakult idegrendszeri tünetek vannak, mondjuk ilyen lehet a lábnak, lábfejnek vagy a karoknak bénulásos tünete, ugye attól függően, hogy a gerinc mely területén jelentkezik a porckorongsérv megbetegedés, vagy esetleg, ha olyan vegetatív panaszok jelentkeznek, mint a vizeleti indítás nehezítettsége, akkor az időfaktor fontos szerepet játszik, a mielőbbi beavatkozás az elsődleges. A fájdalom szindrómánál ugye nincs ennyire szoros kritérium, hogy mi a korai, mi a késői. általában mindig a konzervatív kezelés az első, amennyiben nincs idegrendszeri tünet, hanem a fájdalom uralja a klinikai képet. És sikertelen konzervatív kezelést követően szoktunk műtéti beavatkozást ajánlani, és ugye itt ez különböző embereknél különböző időtartamú lehet, hogy kinél hol a határ a konzervatív kezelés sikerének a megítélésében.
Na jó, van, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt és válaszolt a kérdéseinkre.
Nagyon szívesen állok rendelkezésre bármikor.
Köszönjük szépen. Professzor dr. Bancsarovszky Péterrel, a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinikájának egyetemi tanárával, az idegsebészeti tanszék tanszékvezetőjével beszélgettünk a gerincendoszkópiáról, és folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.